Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a római levél 7. fejezetének 14. versétől a 25-kel befejezően. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus, én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Hallottuk az igét, feleljünk rá imádsággal. Urunk Istenünk, apostolod által rögzített igédet olvasva bizony megdöbbenhetünk, mert ő hitben, elszántságban sokkal felettünk állt. Mégis gyötri a felismerés, hogy hiába tudjuk a jót, nem vagyunk képesek azt megcselekedni. Mi az apostol élete óta eltelt, majd 2000 év alatt összegyűjtött ismereteinkkel, szinte hihetetlenül többet tudunk a világról. Köszönjük, Urunk, hogy felfedted a föld mélyének, távoli égitesteknek, parányi élőlényeknek és az emberi testnek is sok titkát, és ezentúl is meg annyi ismeretet adtál. De egyben nem lettünk okosabbak, Uram, ennyi idő alatt sem a jó cselekvésében. Ami az ember lelkében végbe megy, ahogyan a jó ismerete és megcselekvése tétovázik mi bennünk, az ugyanolyan, mint ahogyan azt az apostol régen leírta. Kérünk, Urunk, add meg a kegyelmet, hogy kapott tudásunkat jól használjuk, ne éljünk vissza azzal. Urunk, kérjük áldásodat, hogy ne csak az anyagi világot ismerjük, de szót tudjunk érteni egymással, szülők és gyermekek, házastársak, testvérek, az egyes emberek és a népek. Urunk, kérjük, adj ismereteinkhez hitet és a jó cselekvésének erejét is, hogy a te dicsőségedre éljünk. Mi itt az általad megszentelt időben igét hallgatására jöttünk össze ismét. Köszönjük, hogy ezen a héten is megtartottál, köszönjük életünket, családunkat, és ezt a közösséget, amellyel együtt lehetünk. Köszönjük, hogy betegeinknek is adtál hitet és kitartást, sőt másokat tápláló hitvalló erőt, és vigasztalásodat kérjük a gyászolóknak, szomorúságban lévőknek. Most pedig kérjük áldásodat, kegyelmedet, az ige hirdetőjére és hallgatóira egyaránt, hogy léleképítő hitben gyarapodjunk, felismerjük, hogyan kell a jót tennünk, és cselekedni is tudjuk azt. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
A 485. dicséret, 485. dicséret első három versét énekeljük. Jézus Krisztus szép fényes hajnal. János evangélium a harmadik részéből leülve olvassuk az igét. János evangélium a harmadik fejezet első 10 verséből. Volt a farizeusok között egy Nikodémos nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemeheti anyja méhébe, és megszülethetik-e ismét? Jézus így felállt. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, merre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Szeretett testvérek, ha az Isten éltet, akkor néhány vasárnapon egy ilyen főcímű sorozatot próbálunk majd magunk előtt végig gondolni és magunkban átgondolni. Modern mitoszok veszélyei. Modern mitoszok veszélyei. Úgyhogy most az első alkalommal tisztázzuk is, mi jut eszünkbe, amikor ezt halljuk, hogy mitosz. Mert hát tanultunk ezt és azt különböző iskolákban, különböző indítatással megfogalmazva hangsúlyokat. Mi a mitosz? Itt a legelején ezt egy picit próbáljuk megfogalmazni. Általában kettős értelemben szokták használni. Az egyik, úgy gondolom, ez a közismertebb, de most éppen a második értelmében fog szerepelni újra és újra főcímként, az igehirdetés sorozatot összefoglaló főcímként majd. Az egyik megfogalmazás szerint így fogalmazták meg egy szakkönyvben a mitosz. A történelem korai szakaszában keletkezett vallási jellegű elbeszélés az ős idők eseményeiről, istenek, hősök tetteiről, amelyben a természet és a társadalom ható erői megszemélyesítve jelennek meg. Úgy gondolom, tudnánk mondani ilyest akár a görög mitológiából, vagy a római mitológiából, vagy más területről. Ugyanakkor a kifejezésnek van egy másik meghatározása is, ugyan itt, mert más szövegösszefüggésben kicsit másabb hangsúllyal is gyakran használjuk. Én most inkább ez utóbbi értelemben használom a kifejezést. Így hangzik ez a megfogalmazás: mitosz, az egyén vagy közösség cselekvéseit természet felettivé nagyító elbeszélés vagy monda. Tehát az egyén, közösség cselekvéseit természet felettivé nagyító elbeszélés, monda. Ennyi rövid kis bevezető után vizsgáljuk meg a posztmodern ember mitoszait. Mert általában, hogyha ezt a kifejezést mondják, halljuk, hogy mitoszok, akkor valóban a történelem, az emberiség történetének korai szakaszára gondolnak az emberek, vagy talán mi magunk is, és a régi több ezer éves mitoszokat emlegetnénk. Azonban a posztmodern embernek is vannak mitoszai, mint hogy minden kornak keletkeztek mitoszai, vagyis az egyén közösség cselekvései természet felettivé nagyító elbeszélés vagy monda. Most különösképpen a modern mitoszokat próbáljuk egy kicsit az ige fényében megvizsgálni. Mert bármennyire furcsa, a modern embernek is vannak, sőt, akinek az örökkévaló nem istene, az nagyon sok mitoszt szokott készíteni, vagy különböző mitoszokban bizakodik. Néhányat soroljunk föl, a teljeség igénye nélkül természetesen, hogy miket is nevezhetnénk most itt modern mitoszoknak. Vagyis, amikben van valami részigasság, de egy bizonyos pont után az egyén és közösség cselekvései természet felettivé nagyítja. Mint egy végzet, mint egy kikerülhetetlen sors jelenik meg, és az ember úgy fogadja, mint egy tehetetlenül sodródva. Hát ilyen mitosz van már a szabad verseny körül is. Ilyen mitosz van a jóléti rendszerváltás körül is. Vagy ilyen az információs társadalom csodálatos kifejezése, ahol természetesen van egy nagyon fontos, valós rész, de valami már kezd hozzáragadni. Vagy ugyanígy a fogyasztói társadalom, vagy a tudás alapú társadalom. Ez a valami, ami kezd hozzáragadni, körülbelül most arra gondolok, hogy ezek mintha megoldanának mindent, mintha megmagyaráznának mindent. Na ez az, ahol kezd átmenni valami, aminek van igazságtartalma, valóságtartalma, kezd átmenni az ember gondolkozásában és a közgondolkozásban egyfajta mitosszá. Fölé emelkedik az egyénnek és a közösség cselekvésének, és a végén már úgy gondoljuk, hogy mi nem is tehetünk másképp. Addig halljuk, annyiszor mondják, hogy a fogyasztói társadalom, hogy a végén mi magunk is belesodródunk, és e szerint viselkedünk. Nos, a mai alkalommal álljunk meg egy pillanatra a tudás alapú társadalom nagyszerű kifejezése és gondolata mellett. Mert hogy valóban nagyon fontos, és egyre fontosabb az, hogy tanuljon az ember, és minél több ismeretet megszerezzen. Valóban nagyon fontos, hogy tovább képezze magát az ember, hiszen rettenetesen nagy mennyiségű ismeretet, információ gyűjtött be már az emberiség. Már egy-egy szakterületen belül is különböző ágak jelentek meg, a tudomány, a klasszikus tudományon belül, tudomány ágakon belül is újabb és újabb területek fogalmazódnak meg és önállósodnak a rengeteg információ miatt. És ez idáig teljesen rendben van, sőt, nagyon is jó. Tehát szükséges, és valóban a jelen és a jövő szempontjából a tudás, az ismeret, a képzettség, ez kulcsfontosságú. Ezt nem szabad vitatni, és nem szabad figyelmen kívül hagyni. De vajon nem kezd már a tudás alapú társadalom kifejezéshez is némi mitosszerű dolog hozzáragadni? Mint hogyha majd ez megoldja minden problémánkat. Igen,
A tudás alapú társadalom és megszólal valaki, akinek 2-3 diplomája van, hogy és mégis alig tudok elhelyezkedni. Vagyis megoldott minden kérdést?
Nem biztos.
De most ne is ebből a nézőpontból vizsgáljuk elsősorban, hanem abból a nézőpontból, hogy hát tanulni, továbbképezni, ismereteket szerezni, minél több tudást szerezni. Na jó, de mit tanuljunk? Mit tanítsunk a gyermekeinknek? Hogy holnap és holnap után, 20 év múlva valamelyest boldoguljanak az életben. Nyelveket. Rendben van. Számítástechnikát. Rendben van. Karatét. Jó. Valami sport kell. Nem biztos, hogy az, lehet ez más is. Akkor már rendben lesz az élet. Ha néhány önmagában fontos és hasznos ismeretet és tudást, vagy esetleg divatos ismeretet, tudást próbálunk magunknak és a gyermekeinknek megadni? Vajon a csupán több tudás megold-e mindent? A házasságban, a családban, a társadalomban, munkahelyen vagy gyülekezetben. Mert hogy egyre inkább azt lehet tapasztalni az ilyen bűvös kifejezések körül, hogy némelyek úgy használják, hogy igen, a tudás alapú társadalom, mintha ott már a paradicsom lenne. Vajon az egyén és közösség cselekvéseit kezdjük természet fölöttivé nagyítani? Többet gondolunk, többet várunk, mint amit az valójában jelent. Mert akkor nagyon fogunk csalódni. Tehát a csupán több tudás megoldja minden kérdést és problémát, mint ahogy azt némelyek már-már remélik, például a tudás alapú társadalom nagyszerű gondolatától. De jön egy újabb kérdés is, végül is ugyanezt egy kicsit másabb nézőpontból is meg kell, hogy kérdezzük magunktól. Jó, sok ismeretet, tudást szereztünk, de mi szabályozza, mi szabályozhatja a megszerzett ismeret és tudás felhasználását? Mert önmagában az ismeret, a tudás az egy semleges. Hogy azt mire használjuk föl, na vajon azt mi szabályozhatja? Valóban megold minden kérdést, hogyha nagyon sokat tanulunk és nagyon sok ismeretet belepumpálunk a gyermekeinkbe? Akkor minden rendben lesz. Vagy eljutunk a jól képzett gengszterek világáig, eljutunk a jól képzett csalók és betörők világáig, akik előrébb lesznek technikában és ismeretben majdnem, mint a rendőrség, mert ők jól képzettek. Újabb és újabb módszereket tudnak használni, mert már azokat is ismerik. Mi szabályozhatja a tudás felhasználását? Hogy a megszerzett ismeretből ne terrorista cselekedet legyen, és ne ártatlanul pusztuljanak emberek valamilyen célból való robbantások miatt. Mi szabályozhatja ennek az ismeretnek, ennek a tudásnak a társadalomban való használatát? Ugye újra és újra beleütközünk ebbe a nagy kérdésbe, hogy egyik oldalról tehát nagyon fontos minél több ismeret, de aki azt hiszi, hogy ezzel megoldódik minden probléma, az mitoszt csinál az előbbi kifejezésből. Fölé emeli az egyén és a közösség cselekvéseinek, és már-már természet fölöttivé magasztosítja. Vallási kifejezéssel bálványozza. Az előbb egy nagyon ismert bibliai történetet hallottunk az evangéliumból. Ez a bizonyos Nikodémus, a zsidók egyik vezető embere, farizeus, tehát a szigorúan kegyes vallásos csoport tagja, egy komoly istenfélő ember, egy jól képzett ember, a zsidó nagy tanácsnak tagja, tehát vezető réteghez tartozó ember. Ez a tudós Nikodémus elmegy Jézushoz, és kezdi. Tudjuk, hát ezt várjuk tőle. Ez egy jól képzett ember, vezetőbeosztású ember, művelt ember. Egy jól képzett, művelt ember első szava azt kell, hogy legyen, hogy tudom, tudjuk. Igen, tudjuk, kezdi Nikodémus, hogy Istentől jöttél. Tudjuk, hogy tanítóul jöttél, mondja Jézusnak. Tudjuk. Nagyszerű. De milyen az ember, és mire használhatja tudását? Biztos, hogy elég az, hogy tudjuk? Nikodémus nem használja rosszra, az evangélium későbbi tudósításából tudunk pozitív dolgokat Nikodémusról. Gondoljunk Jézus temetése történetére is. Ő nem használta rosszra, de Jézus pillanatok alatt rámutat arra, hogy az nagyszerű, hogy te ezeket tudod, de ez kevés. Az életben önmagában a puszta ismeret, tudás bár fontos, de kevés. Eszköz, csak az a kérdés, mi mozgathatja mindezt. Szent Györgyi Albert egy versében többek között így írt: Uram, szeretni tudó és szeretetre szomjúhozó szívet, szabadon gondolkodó és alkotni tudó szellemet adtál, de szívem retteg és gyűlölködik. Megrontja szellememet, s halált hozó iszonyú fegyverrel tör országodra, rejám és embertársaim ellen, hogy szétroncsolja az élet szent szövetét. A nagyon ismert tudós a lényegre tapintott. Igen, mi nagyon sokat tudunk, de mire használjuk majd? Mi fogja eldönteni, mitől függ, hogy a megszerzett tudás milyen eredményt hoz? Majd így folytatja a versben: Uram, tisztítsd meg szívemet. Mit mondott Jézus ennek a művelt, tudós Nikodémusnak, aki azzal kezdte, hogy tudjuk? Jézus nem várta, hogy végig sorolja, hogy mit tud Nikodémus, hanem talán úgymond picit udvariatlanul is belevág. És egyszerűen ennyit mond: szükség néktek, újonnan születnetek. Szó szerinti fordításban így is lehetne fordítani, hogy felülről, tudnilik Istentől születnetek. Ahogy ez később majd a magyarázatában is kiderül, lélek által, a szent lélek által újjá születnetek. Micsoda? Már Jézus jön a vallással? A Nikodémus még csak kezdte mondani, hogy ő mit tud. A kettőnek lehet köze egymáshoz? Nem, hogy lehet, kell, hogy legyen köze egymáshoz. Jaj, ha nem lesz köze egymáshoz a hitnek és a tudásnak. Szükség néktek, újonnan születnetek. És kiderül, hogy ez a művelt, jól képzett ember, aki ezzel kezdi a mondókáját, hogy tudjuk, kénytelen azt mondani Jézusnak, hogy hogy lehet ez az újjászületés? Nem tudom. Nem tudom. Bemeheté az ember öreg létére anyja méhébe? Csak testileg tud gondolkozni. Kiderül, hogy az, hogy tudjuk, az az élet nagyon fontos kérdésében teljes tájékozatlanságot takar. Hogyan lehetséges ez? És Jézus ekkor kimondja a megdöbbentőt, azzal kezdődött a beszélgetés, Nikodémus megszólítja Jézust, és mondja, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól. És hamarosan Jézus ezt mondja: te ezt nem tudod. Egy iszonyatos feszültség van ebben a történetben. Annak a kornak egy igen művelt, jól képzett embere a maga tudásával előáll, egyébként amit elmondott tudást, az jó, előáll a maga tudásával, és pár mondat múlva Jézus kénytelen azt mondani neki, hogy te ezt nem tudod. Vajon nem így van éj a modern, vagy magát olykor posztmodernnek mondó ember? Vajon nem így vagyunk mi is? Miközben tudás alapú társadalomról beszélünk, és rengeteg információt igyekszünk magunk is megszerezni, és megtanítani gyermekeinknek, és ezzel nincs baj, sőt, nagyjából ezt tenni kell, de igazán mi fogja mozgatni a fölhasználás vonatkozásában? Mi fogja meghatározni ennek a megszerzett tudásnak, ismeretnek? Mert önmagában a tudás alapú társadalom az egy félkarú óriás. Jézus azt mondja, az igazi nagy kérdés, azon túl, amit tudsz, az az, hogy ez az ismereted, amit e világ értelemben is tudsz, vagy akár amit rólam tudsz, ez örökké való értelemben mit jelent. Az igazi nagy kérdés az, hogy mire használod ezt az ismeretet és tudást, mire fogod tanítani az embereket. Mert azzal semmi gond nincs, amit Nikodémus mondott, az jó. Istentől jöttél, és tanítól jöttél. De nem csak ezért jött Jézus. Nem csak azért jött, hogy egy jobb rabbi legyen, mint a többi. Ha csak ennyit tudunk tanítani, keveset tanítottunk. A lényeg nem hangzik el Jézusról. És nem hangzik el a lényeg a szükséges újjászületésről, hogy akarom a jót, de nem tudom végrehajtani. Az embernek szüksége van egy belső megváltozásra, egy felülről való, az Isten lelke által való megváltozásra. Tehát milyen értékrend szerint használom majd a tudásomat? Legyen az vallási tudás, természettudományos, társadalomtudományi, bármilyen típusú tudás. És itt elérkeztünk az, ma így mondanák, az értékelvűség kérdéséhez. Mert bizony nagy szükségünk van az értékelvű tanításra és oktatásra. Nem egyszerűen csak az ismeretek átadására. Aztán azt csinálsz fel, amit akarsz, olyan erők, gonosz erők is mozgathatják tudásodat, téged, amik akarnak. Nem. Értékelvű tanításra van szükség, és ennek alapvetően három területe van. Az első a család lenne. Azután lehetne az iskola, és annak kellene lennie, még a világiskolának is, és a gyülekezet. Nem véletlen, valaki így fogalmazta meg, egy mai politológus, hogy a liberális iskola reformok támadják az értékelvűséget, és világnézetileg semleges, értéksemleges iskolát szeretnének, mert utána a tudattermelést ki lehet vinni a média világába, amit a tőke ural. Ha valakit nem vezérel belső komoly értékrend, akkor majd amit állandóan nyomnak neki nap mint nap a reklámok és az egyéb süket szövegek világában, a végén elhiszi, és a megszerzett ismeretét ezek fogják vezérelni. Mindezekkel szemben éppen a család, az iskola és a gyülekezet állna ott a maga értékelvű tanításával, életével. Szükség néktek újonnan születnetek, ez az, amit az egyháznak újra és újra ebben a világban meg kell szólaltatnia. Mert veszélyes mitosz az, hogy önmagában a tudás elég mindenre. Ez már kezd így átcsúszni a mitosz világába. Összegezzük tehát. Tanításként nagyon fontos, hogy ne legyünk félkarú óriások. Vagy csak tudni akarok, vagy csak hinni akarok. Az lesz vakhit és fanatizmus, és ha csak tudni akarok, akkor pedig bármire fölhasználhatom, vagy bármire fölhasználtathatják velem a megszerzett szaktudásomat. Észre kell vennünk, meg kell tanulnunk, hogy a tudás alapú társadalom önmagában nem fog paradicsomot csinálni az emberiség számára. Erre alkalmatlan. De a tudás nagyon fontos. Meg kell jegyeznünk, amit Jézus mondott Nikodémusnak, hogy amit tudunk, azt szóljuk. amit mi magunk is megértettünk és megtanultunk, az Isten akaratából is, azt tudjuk szólni, tovább adni. Nikodémus mit mondott? Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, tehát ezt ő tovább tudja mondani. És akkor Jézus mondja, hogy na de azt meg nem tudod, hogy újjá kellene születnetek. Tehát akkor ezt nem tudod továbbadni sem azoknak, akiket tanítasz, vagy családodnak, vagy a körülötted élőknek. Amit tudunk, csak azt szólhatjuk. Ezért nagyon fontos az ismeret és az Isten ismeret is. Fontos, mint egy tanítás számunkra, hogy a szaktudást uraljuk, de ne imádjuk. Tehát legyünk otthon a szakmánkban, a hivatásunkban, az ismeretekben, azt uraljuk, gazdái legyünk, biztos kézzel tudjuk kezelni, de ne imádjuk önmagában a tudást, mert a kontroll nélküli tudás, az érték nélkül fölhasznált tudás veszélyesen szétroncsolja az élet szent szövetét, Szent Györgyit idézve. És akkor összegezve bűnvallással is kell megállni, mert tudásunkat gyakran gonosz célra használjuk. És mire mozdíthat bennünket a ma olvasott két ige szakasz? Az evilági ismeret és tudás mellett, ami nagyon fontos, amire parancsot kaptunk, hogy ismerd meg és hódítsd meg a földet, nagyon fontos az Isten ismeret, és az Úr újjászületésre hív minket. Nagyon fontos az örök életre vezető út, és ez a Krisztus hitben nyílik meg előttünk. Erre kell, hogy mozdítson minket. És arra kell, hogy inspiráljon bennünket mind a két mai ige szakaszunk is, hogy ezt tanítsuk meg gyermekeinknek is. Unokáinknak is. Ne csak nyelveket akarjunk beléjük verni, és a számítástechnikát, és még sok minden más önmagában egyébként hasznos dolgot, hanem az élet igazi értelmét és az örök élet útját is ismertessük meg velük. De ne feledjük, hogy amit tudunk, csak azt tudjuk szólni. Amit átéltünk, megtapasztaltunk, arról tudunk nekik hitben bizonyságot tenni. Indítson minket újra és újra erre a felelős cselekvésre az utánunk jövő nemzedék vonatkozásában. Vagyis Krisztus hit vezérelje jól a mi tudásunkat. És akkor ez a szép szlogen, hogy tudás alapú társadalom a maga helyén rendben van. Akkor nem csinálunk mitoszt belőle, amiben csalódni fogunk, hanem valóban az Isten gondolata és akarata szerint kontrollált és fölhasznált lesz mindaz az ismeret és tudás, amit jó, hogyha megszerzünk. Lássuk ezt tisztán, és egy olyan világban, amely világ nagy részt el akar kábítani bennünket, hogy utána még a mi ismeretünket, tudásunkat is bármire fölhasználtassa velünk, egy olyan világban jussunk el oda, hogy a hit, az Isten iránti engedelmesség és a megszerzett tudás, mint két kar együtt munkálkodjon. Amen.